Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amint megírva találjuk Lukács evangéliumában, a 6. fejezet 36. versétől a következőképpen. Jézus mondja, legyetek irgalmasok, mint atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. A vak vezetheti a világtalant. Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyád fiának? Atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát. Képmutató. Előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyád fia szeméből. Amen. Ez Isten igéje. Hadd kezdjem, kedves testvéreim, egy napnál világosabb közhellyel, mondattal. Könnyű jóban lenni azzal, akivel sose találkozunk, vagy ritkán találkozunk, de nehéz megélni a közösséget azokkal, akikkel össze vagyunk zárva. Így van ez? Így van. Ugye mindjárt tapasztaltuk, mindjárt látjuk, legjobb szándékunk ellenére is, ahol kicsit szűkös a hely, ott bizony előbb-utóbb jönnek a feszültségek és a problémák. Ehhez a nagy problémánkhoz, mindennapi kérdésünkhöz kapunk ma segítséget az Úr Jézus szavai által. Jól ismert közmondások hangzottak itt el, vak vezet világtalant, de sokan talán nem is tudták, hogy ezt Jézustól hallottuk, vagy pedig a másik, szálka és a gerenda, ugye, hasonlatom. Nos, ezeket azért próbáljuk meg most a mindennapi életünkre nézve értelmezni, felhasználni. Kedves testvéreim, különböző ketrecekbe zárva éljük az életünket. Vannak nagyobb ketreceink, például az országot sokan úgy értelmezik, úgy érzik, hogy ez egy ketrec, amiben be vagyunk zárva, amiben előbb-utóbb már nagyon szűkös a hely, mert nincs megélhetés, mert kevés a fizetés, stb. És sokan van, akik úgy gondolják, hogy hát ki kéne menni ebből a ketrecből, és elmennek egy nagyobb ketrecbe, amit Európának hívnak, vagy egy még nagyobb, amiben még Amerika, meg Ausztrália is belefér. Tulajdonképpen csöbörből vödörbe, ketrezből ketrezbe kerülnek, mert igazában a probléma nem oldódik meg. A közösség nem valósul meg. Az egyház is ugyanígy lehet sokak számára egy ketrez, egy gyülekezet, az egyházi közösség. Ugye az elmúlt évtizedekben először azt láttuk, hogy nyugaton, a nyugati egyházakban, jóléti társadalmakban, ahol minden adva van, és az egyház élete is sokkal könnyebb, százával, ezrével léptek ki az emberek az egyházból. Most már elért bennünket is ez. Mert sokaknak még ez a laza, ahogy mai szóval szokták mondani, lájtos keresztény élet is túl merev és túl szűk, és ezért keresik a mindenféle más vallásokban, filozófiákban, vagy a nagy-nagy szabadosságban a megoldást. Ki lépnek egy gyülekezet ketrecéből, rácsai közül, és ott találják magukat egy sokkal, de sokkal bonyolultabb rács rendszerben megbirincselve, megtörve, jönnek vissza talán évek, évtizedek múlva. De ugyanilyen ketrecként értelmezhetjük a családot, a házasságot. Sokan elkerülik eleve már, be se mennek ebbe a ketrecbe, mondván, hogy ez nagyon-nagyon szoros, meg nem leszünk olyan szabadok, meg ki tudja, hát ha én mégsem akarok ilyen lebilincselt életet élni. És szabadok legyenek, ezért nem kötik össze az életüket. Aztán megoldhatatlanul bonyolult helyzetekbe jutnak. És sokkal, de sokkal súlyosabb szorító körülmények közé kerülnek. Mi történik a ketrecben, ha elnehezülnek a körülmények? Megvárjuk, amíg Kristóf unokám másképpen gondolkodik, és kint folytatja. Így van. Semmi probléma. Tehát mi történik egy ketrecben, hogyha ugye azt érezzük, hogy ott nehezülnek a körülmények, közelebb kerülnek egymáshoz a beszorított emberek, vagy bármilyen lények, és ott mindenki a saját jogait próbálja védeni, és a másikat magától távol tartani, a másikat támadni. Nem ezt tapasztaljuk sok esetben, akár országos méretekben, akár családi méretekben. Hol van itt a probléma? Tulajdonképpen csak a látásmód itt a kérdés. Nem mondhatjuk azt a poént, azt a viccet, ugye, hogyha az ember elmegy az állatkertbe, akkor látja ott az állatokat a rács mögött, de egy oroszlán nagy nyugalommal visszanéz ránk, és azt mondja, hogy na hát, ezek a szerencsétlen lények ott a rács mögött vannak, ugye? Nem ő van a rács mögött, ő szabadabbnak érzi esetleg magát. Csak nézőpont kérdése, hogy tulajdonképpen ketrecben vagyunk-e, vagy közösségben. És behoztam ezt a másik fogalmat, ketrec vagy közösség. Aki csak a ketrec rácsait látja, az nem látja a közösséget. Az nem látja azt, hogy akik itt mellettem vannak, azok nem ellenségek, azokkal nekem egy nagyon jó kapcsolatban lehetne lennem. Akit eleve a ketrecet látja, a rácsot látja, túlnéz az emberen, túlnéz azon, aki mellette van, az a rácsot látja, és ezért fogolynak érzi magát. Aki a közösséget, a másik embert tartja szem előtt, annak a szűkös élettér sem lesz ketrec, hanem egy igazi közösség, amiben jól együtt lehet élni, ki lehet teljesedni. Mit mond Jézus erről? A ketrec és a közösség viszonyáról. Nem ezeket a szavakat használja, de valójában erről beszél. Ha egy kicsit majd otthon visszalapozzuk a Lukács evangéliumának ezt a fejezetét, a 6. fejezetet, akkor azt olvassuk, hogy Jézus elhívja a tanítványait. Behívja őket a maga közösségébe. Ez egy szűk, az életterületnek a szűkítését jelenti, hiszen ott kell hagyniuk a foglalkozásukat, ott kell hagyniuk a családjukat, és Jézushoz kell csatlakozniuk. Fölfoghatnák úgy is, hogy na hát most akkor egy kolostorba vonultunk, na most egy ketrecbe vagyunk bezárva, egy szoros életközösségbe vagyunk Jézussal, mindig vele kell sleppelni, ide menni, oda menni, azt csinálhatjuk csak, amit ő mond. Most nyilvánvalóan ez nem így volt, és Jézus közösséget formál ezekből az emberekből. Persze ez hosszú hónapokig, évekig tart, és csak akkor lesz kész, amikor a feltámadott Krisztus rájuk bízza, menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Na most már tudjátok, hogy hogy kell közösséget formálni, akkor tegyétek ezt világméretekben. Nos, Jézus tehát megformálja ezt a tanítványi közösséget, aztán a következő, ha tovább olvassuk, akkor elmondja 4 boldogmondást és a 4 jajszót. Máté evangéliuma szerint 8 boldogmondás van, ugye? Itt viszont Lukács evangéliumában azt írja le az evangélista, hogy Jézus beszélt a 4 boldogságról, többek között boldogok, a lelki szegények, és a másik oldalon pedig azt mondja, jaj, néktek gazdagok! Nyilván az Úr Jézus mondhatta így is, úgy is, tehát különböző helyszíneken és különböző alkalmakkor hol a 8 boldogságot mondta el, hol pedig ezt a 4+4-et mondta el. És ebben az a lényeg, hogy azok, akik a jaj oldalon állnak, azok, akik a ketreszet látják és szabadok akarnak lenni. És azt mondják, hogy én gazdag akarok lenni. Én nekem nem elég a szűkös anyagi alap. Én ebből ki akarok törni. Azt mondja Jézus, jó, gazdagok vagytok, de a végén sírni fogtok. A végén hiányozni fog a közösség. A másik oldal azt mondja, boldogok vagytok ti szegények, mert lehet, hogy most úgy érzitek, hogy nagyon szűkös az a tér, amiben vagytok, de meg fogjátok látni a mellettetek levőben az embertársat, és fogjátok tudni, hogy mi az, hogy szeretet. És ezért lesztek sokkal gazdagabbak, mint azok, akik menekülnek ebből, az úgymond kedvezből. Aztán Jézus még tovább fokozza, tanítványainak mondja el ugye ezeket, azt mondja, hogy szeressétek az ellenségeiteket. Tehát eleve azt, aki melletted van, aki zavarja a köreidet, azt tekintsd a barátodnak. Azt ne tekintsd ellenségnek. Azt kezd el szeretni. És ellenségből barát lesz. Persze ez nem egyik napról a másikra történik. Szeress ott, ahol gyűlölködnek az emberek. Légy barátja annak, aki neked ellenséged. De miért és hogyan tehetjük fel a kérdést, és Jézus egy mondattal ezt lezárja, tanítványainak a tanítást így zárja le. Legyetek irgalmasok, mint a ti atyátok irgalmas. Miért? Mert Isten irgalmas. Irgalmat gyakorol veled. Miért és hogyan? Úgy, ahogy Isten jóságos. Ugyanúgy. A példa előttünk áll. És ami nagyon fontos, hogy amikor Isten ezt, és Jézus ezt adja elénk követendő példaként, feladatként, akkor ezt nem kívülállóként adja parancsba, hanem úgy, hogy velünk van a ketrecben. Isten jelen van a ketrecben, a mi bármilyen ketrecünkben. Belépett a mi világunkba. Ilyen érdekes, hogy a földgolyót azt ugye stilizáltan úgy szoktuk ábrázolni, egy nagy gömb, és akkor rajta van a rácsos hálózat. Függőleges és vízszintes vonalak. És Jézus belépett ebbe a földi világba. Végtelenül korlátozta a maga hatalmát, az ő saját dicsőségét. Belealázta magát az emberi létbe. Ővé volt a teremtettség mindenestül. És megalázta magát, mégpedig a kereszt halálig, mondja Pál apostol a Filippi levélben. És bejött ebbe a ketrecbe, ahol csupa ellenség vette őt körül. A saját népe ölte meg. Lincselés a börtönben. Amikor a börtön töltelékek rászállnak valakire, a legszeridebb, a legtisztább egyéniségre, valakire is, nem bírják elviselni, hogy jobb, mint mi vagyunk, és megölik. Ez történt. Jézus elmondja itt Lukács evangéliumában a gonosz szőlőmunkásoknak a példázatát is, ahol a szőlős gazda kiadja a szőlőjét a munkásoknak, és várja a termést. És küldi a szolgákat, és hát ezek a bérmunkások, ezek megverik a szolgákat, üres kézzel küldik vissza. És erre azt mondja a gazda, akkor elküldöm a fiamat, őt majd csak megbecsülik. És mi történik? Megölik. Kidobják a szőlőből a tulajdonost. Megölték. Mit mond Jézus? Így fejezi be a példázatot. Mit fog tenni a szőlőgazdája? Megöli ezeket a bérmunkásokat, elpusztítja őket, és másnak adja oda a szőlőt. Nem ez történt. A példázatban ezt mondta Jézus, mert ennek kellett volna történnie. De Isten nem ezt tette, hanem a Golgotai kereszt után, nagypéntek után nem a nagy retorzió jött, hanem a feltámadott Jézus Krisztus a teljes hatalmában és dicsőségében kilépve a sírból, az első szava ez volt, békesség néktek. Békesség néktek. Mert így mondja a zsidókhoz írt levél, Krisztus vére hatalmasabban beszél, jobbat mond, mint Ábel vére. Ábel vére bosszúért kiáltott. Isten mondja, mit tettél, mondja Kainnak, a te testvéred kiontott vére kiált hozzám bosszúért. Jézus vére bűnbocsánatért, új kezdetért, békességért kiált. És elkezdődhet valami olyan, ami a ketrecben, ami földi ketrecünkben, ami egyéni életünk ketrecében eddig szokatlan volt. Elkezdünk szeretni. Elkezdjük látni a rácsok helyett az embert. Ketrec helyett közösségben érezzük magunkat. Drága testvérem, Krisztus egészen biztosan jelen van a te ketrecedben is. Lehet, hogy való nagyon a sarokban szorítva. Lehet, hogy nem is látod őt a sokféle berendezés miatt, amit a rabságodban, annak a feledtetésére körülveszed ezekkel magadat, mindenféle anyagi meg földi dolgokkal. De ott van ő is. Jelen van ebben a háborús, robbantós, tüntetős, hőbörgős Európában, ahol a hírek más sem tudnak közölni, mint ezt az állandó, frusztráló, állandó, zaklató hírözönt, hogy megint már valahol embereket öltek, megint vérszomjas, robbantók öltek meg ártatlanokat, és így tovább. Krisztus jelen van a mi ketrecünkben, ebben a plakátháborús, prájdos magyar hazában. Mit érdekel, melyik oldal teszi ki a plakátot, hogyan üzengetnek egymásnak? Jézus biztos, hogy egyik plakátra sem teszi rá a névjegyét, és biztos, hogy semmilyen felvonulásnak, pride-nak és bárminek nem lesz a szolgájává, és nem hajtja bele a fejét ezeknek az igájába. Jelen van egyházunk és gyülekezetünk ezerféle baja között. Sokat tudnék erről beszélni. Esperesként el tudnám mondani, hogy mennyi minden gonddal küszködik a mai evangélikus egyház. Persze nem kell nagyon messzire menni, elég, hogyha visszalapozzuk az egyházunk életét az 50-es évekre, vagy a háború előttre, vagy pedig arra az időszakra, amikor különböző felekezetű keresztjének egy ketrecben nem tudták elviselni egymást, gyilkolták egymást szószoros értelmében. Jelen van Krisztus egyházunk és gyülekezetünk ezerféle baja között, és jelen van a családunkban, a házasságunkban. Ezekben a nagy civakodásokban nem vesz részt, nem áll egyik vagy másik párt oldalára, hanem azt várja, hogy mi álljunk az ő oldalára. Azt várja, hogy egyszer csak elcsendesedjünk, és oda menjünk hozzá a ketrecünk sarkába, és megtapasztaljuk, hogy mi az szabadnak lenni. Egy ketrecben szabadnak lenni szorító körülmények között. És ezután értjük már, hogy miért mondja ezt. Ítélkezés helyett, szálkázás helyett, gerendázás helyett kezdjük el azt tenni, amit ő tesz. Megbocsátás, túláradó adakozás, önvizsgálat, reális önismeret. Vakok vagyunk, ha mi vezetjük egymást, verembe esünk. De legyen ő a mesterünk, ne akarjunk fölénülni. Legyünk jó tanítványok a mester nyomában. Drága testvérek, ma még lehet a ketrecben közösséget formálni. Ne ítélj, ne kárhoztas, ne állj be a hőbörgők, gyűlölködők táborába. Igaz az Krisztushoz. Amen. Imádkozzunk. Boldog az, akinek a béke minden vágya. Énekeltük, Urunk. És te látod, hogy valóban az a minden vágyunk, de mégsem vagyunk sokszor boldogok, mert nem látjuk az embert, nem látunk téged, csak önmagunkat látjuk, és a rácsokat, a bilincseket. Könyörülj rajtunk, szabadíts fel bennünket igazi szeretetre. Amen. Kedves testvérek, folytassuk az igehirdetést azzal az énekkel, amit már elkezdtünk, a 457-es ének utolsó versét, de közben emlékezzünk az előzőkre is. Boldog kit a tiszta szeretet vezérel, boldog kit nem kínoznak földi vágyak, boldog ki tűrni tud minden fájdalmat, és legyen ez a mondat, ami ámenünk mindarra, amit ma hallottunk. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.